egy héttel ezelőtt hunyt el az erdélyi színjátszás egyik nagyasszonya, Elekes Emma. Kolozsváron született 1932-ben. Szülővárosában, a Magyar Művészeti Intézetben folytatta tanulmányait, innen került 1953-ban Nagybányára, az ott frissen létrehozott színtársulat alapító tagjaként. Harag György visszaemlékezése szerint a színművészeti főiskola végzős évfolyama 18 fiatal színházat akart csinálni. Elmentek a pártközpontba, a különböző minisztériumokba, minden befolyásukat és minden fiatalos szemtelenségüket latba vetették. Követeltek, kértek. Így bízták meg őket, hogy Nagybányán a létező román együttes mellett magyar tagozatot alapítsanak, önálló színházat. Az alakuló társulat magával hívta Harag Györgyöt, aki otthagyta rendezői és tanársegédi állását, és elment velük Nagybányára, ahol hamarosan főrendező, majd igazgató lett. A társulatot 1956-ban átköltöztették Szatmárnémetibe, és azóta is ott működik, ma Harag György társulat néven. Elekes Emma csak nem fél évszázadot töltött ennek a színháznak kötelékében. A 80-as években búcsút mondott a színháznak. Nem azért, mert többé nem akart játszani, hanem tiltakozásképpen az egyre lehetetlenebb körülmények miatt. 1989 után nem csak a politikai társadalmi helyzet változott, hanem a színház feladata, stílusa, hangvétele is. Ebben a változásban újra megtalálták a szerepek Elekes Emmát, hisz jelentős előadásokban játszott és jelentős díjakat is kapott, itthon és Magyarországon is. A Pólisz könyvkiadó Prospero könyvei sorozatában 2005-ben látott napvilágot az Elekes Emmáról szóló monográfia, sorban ez volt a harmadik, szerzője Boros Kinga. A sorozatot Demény Péter szerkesztette. A következő összeállítás egy 2006. januárjában készült műsor részlete, amely a Kolozsvári Rádióban hangzott el. A kötet akkori kolozsvári bemutatója után beszélgettünk Elekes Emmával, az egykori szatmári színházról, az azt megelőző nagybányairól, majd szerepekről.
A színész számára a taps olyan, mint a levegő, az elismerésnek az a formája, amely nélkül nem lehet élni és dolgozni. Elekes Emmát nem csak a közönség jutalmazta tapsával évtizedeken keresztül, hanem a szakma is kitüntette több ízben is. A kötet kolozsvári bemutatója után két nap Budapesten a Nemzeti Színházban a Magyar Játékszíni Társaság életműdíjjal tüntette ki Elekes Emmát művészet fenntartó és megtartó tevékenységének elismeréseként. De hogyan fogadta Elekes Emma ezt a kötetet? Egy ilyen felkérés is sikerként értékelhető valahol? Kérdeztük a művésznőtől.
Természetesen egy nagyon nagy elismerés az, hogy pontosan velem csináltak. Jó, azelőtt még két könyv megjelent, tehát valakinek harmadiknak is kell jönni, és ez is egy szép helyezés. Az a helyzet, hogy roppant meglepett, amikor Dávid Gyula mondta, hogy akarnak egy könyvet. Hát gondoltam, hogy hát van mondani valóm, és édes Istenem, hát majd el fogom mondani. Kezdtem gondolkozni, hogy ki csinálhatná meg ezt a könyvet. Tudnék, ez jó lett volna, ha egy picit hamarabb van, és akkor mondjuk Kacsir Máriával megcsinálom, akivel én végtelen jóba is voltam. Ő nagyon sokat játszott már, és rengeteg szerepemben látott. Azon kívül, hogy Halász Annával, akivel szintén jó kapcsolatban voltam. Még utoljára halála előtt fel is hívott. De ezek olyan szörnyen értek engem ezek a dolgok. Tudnilik, minden évben azért találkoztunk, valamelyik előadásra csak lejött Halász Anna is, és Kacsir Mária is, és valamivel idősebbek mindén, de mégis kortársak voltunk. És elment az előtt Pál Árpé, és mindenki sorra, ezek a régi kritikusok, akik tényleg láttak, és akik végig kísérték a Szatmári Színháznak a fejlődését, mert az egy robbanásszerű fejlődés volt, hogy egy összeszokott társulat a 6. Magyar Színházat megalakítja, az tényleg az volt. És az, hogy mi elmentünk Bányáról, sírt rettenetesen a közönség, tönkre volt menve a közönség, hogy mi miért megyünk el, de minden évben mindennel, amivel csak lehetett, visszamentünk. Tudnék, ott volt Parlagon, hevert az a gyönyörű szép Szatmári Színház, ami most most elég rondán néz ki. Szóval az egy valódi szép színház. Teljesen gazdátlan volt. És igényelte a közönség, hogy legyen színház.
Nagy színházat csinálni ott, ahol állandó színház ezer év alatt meghonosodni nem tudott, ezt Szatmáron próbálta ki és vitte végbe a Szent György István Színművészeti Intézet minta évfolyama. Az egyszeri osztály, amelyet, mint alkotóközösséget sajnos azóta se sikerült főiskolának megszólítania. Írta annak idején Halász Anna a Szatmárnémeti Társulatról. Arról a társulatról, amelyhez elekesen ma mindvégig hűséges maradt, noha gyökerei Kolozsvárhoz kötötték. Mi volt az az óriási marasztaló erő, amely nem engedte el, kérdeztük Elekesemmától.
Bármennyire is Kolozsvárhoz kötöttek a gyökerek, mi már az akadémián nagyon összeszoktunk. És gondolom, hogy elég jól ismertük egymást. És valahogy a munkamódszerünk is olyan egyforma volt, és az elvárásunk a rendezőtől és a partnertől. Nem tudom most, hogy van. Mi végtelenül pontosak voltunk az akadémián is. Nem emlékszem, hogy hiányoztunk volna, vagy hogy nekem most más dolgom van, vagy elutazom. Nem is volt lehetőség. És nagyon összeszokottak voltunk, és talán ezt tartotta életbe a színházat. És ahogy minket Harag Gyuri elindított. De hát mellette volt, és muszáj erről beszélek, az én férjem, aki az utunk munkatársa volt, rettenetesen ragaszkodott ahhoz, hogy minden nagyon-nagyon pontosan menjen. És úgy menjen minden nagyon pontosan, hogy ő mindig a darabnak a korával is megismertetett, és a próbákon végig ott volt. Hát az olvasó próbákon, elemző próbákon természetes. De kiült a nézőtére, és akkor is nézte az előadást. Végig ott volt velünk. Mert most a dramaturg abból áll, hogy én legalábbis úgy látom, hogy minden darabot megrövidítenek, hogy minden darabot átírnak. Szó se volt ilyesmiről. Rettenetesen ragaszkodtunk a darabokhoz különösen, amikor nagyon jó darabok voltak, hogy abból egy betű ne hiányozzon. És tartam, eddig tart. Hiába mondta a Miska bácsi, Szabó Miska bácsi, hogy na, ez se fog sokáig menni, mert 2,5 órára tovább tart. Na, ennek nem lesz sikere. És akkor mondtam Miska bácsinek, de emlékszem a háború és békénél is mondtam, de Miska bácsi, minden nap zsufi ház van, és a közönség nem bánja, ha 11:30-kor megy haza. Akkor még volt villany, akkor még lehetett kapni ennivalót is. Gondolhatja, hogy én most hány éves vagyok, és hogy akkor én mennyire fiatal voltam. És valahogy jobb élet volt, mint a 80-as években. Úgyhogy lehetett játszani olyan előadást is, hogy 3,5 órát tart, mert az Tolsztoj és Piszkátor rátültetésébe, és nem volt ilyen technika, és mégis Moszkva úgy égett, hogy mi elámultunk, mikor láttuk a próbán, és lerohantunk, mint hogy Moszkva hogy ég, hogy megcsinálja. Azaz idős bácsi, egy nagyon idős bácsi volt. Akarat kérdése az egész. És az, hogy én nem mentem el, mehettünk volna Vásárhelyre, Temesvárra, és ide Kolozsvárra is, de egészen korán, pár év múlva. Nem tudom, mi volt bennem, hogy itt most olyan jól összeszoktunk, és kaptam egyik szerepet a másik után, nem voltunk sokan, ezért mindenki mindenbe játszott, ha egy rövidkét is. Rólam fennmaradt, hogy mind nagy szerepeket, nem, játszottam én egészen kicsi szerepeket is. És mindenki játszott nagyot is, és kicsit is.
Thank you.
az erdélyi magyar színjátszás közelmúltjának legendáriumában kerek önálló fejezet a nagybányai indulás után Szatmári Válett társulat története. Van ebben a történetben valami örökkön ifjonti báj, a színjátszás korábbi századait idéző kalandos, hódító lendület. Mert a színház mindig fiatal, függetlenül a Rivalda fényében mozgók életkorától. Ez egyszer azonban a Szatmárnémeti csak ugyan ifjak színháza volt. Írja Boros Kinga Elekes Emmáról készült könyvének előszavában Horváth Andor. A Szatmárnémeti Színház 1956-ban alakult. Akkor költöztette át Nagybányáról Harag György rendező. A társulat tagjait 1949-ben tehetségkutató verseny után vették fel az akkor még Kolozsváron működő Szent Györgyi István Színművészeti Intézetbe. A 18 diplomás közül szinte mindenki követte Harag Györgyöt Nagybányára, majd Szatmárnémetibe. Itt kezdte pályafutását többek között Elekes Emma, aki mindvégig hűséges maradt a szatmári társulathoz. A később Kolozsvárra került Krasznai Paula, Csíki András, Boyer Ferenc. Az élők sorából azóta eltávozott Ácsa Lajos, Köllő Béla, a pályáját rendezőként folytató Cseresznyés Gyula. Erdély 6. magyar színházának fiatal társulata azóta legendássá vált. Milyen volt ez az újonnan alakult színház és társulat? Milyen erő tartotta össze ezeket a fiatal színészeket? Milyen elképzelésekkel indult az új színház? Kérdeztük Elekes Emmától.
Realista színházat játszottunk. Stanislavski módszer szerint. És mi ezt nagyon betartottuk. És Gyuri is ezt akarta. És ő, amikor elment 60-ban, mert én az ő lakásába költöztem, a kicsi fiam akkor volt 11 hónapos. Én biztos vagyok benne, hogy Gyuri is azért ment el, hogy egy kicsit megújítsa magát, és hogy valami más csináljon. Mert azért ő volt a Szovjetunióban, az mindig egy nagyon jó színház volt, tehát a szovjetek úgy tudnak játszani, hogy az nem igaz. És nagyok a drámaíróik. Ez is igazság. És látott itt-ott előadásukat, újítani akart egész biztos. És gondolta, hogy egy másik truppa jobban meg tudja ezt csinálni. Eljött Kolozsvára, de azután azt hiszem Galacon vagy hol volt. És végül is Vásárhelyen. Én Gyurival ott találkoztam, amikor a halálos ágyán feküdt. Mert elmentünk meglátogatni. Ugyanúgy, ahogy elmondtam a könyvbe, hogy Köllő is, amikor bejött utoljára az öltözőbe, amikor utoljára láttam, olyan messziről nézett ránk. Már onnan nézett ránk. És ezek olyan fájdalmas emlékek, mint Svejka derék katonai történetről mindig eszembe jut egy másik. Valahogy egyet akartunk, azt akartuk, hogy sikerünk legyen. Bennem például sose volt, hogy én is eljátszhatnám azt a szerepet, de hát én egy kisebbet kaptam. De valahogy a premierre úgy összekovácsolódott a színház, hogy ez már nem volt téma. Hogy mindenki mutassa meg, hogy ő mit tud. És nekünk óriási szerencsénk volt, hogy Bukarest minket imádott. Bukarest úgy karolt fel minket, hogy ennyire fiatalok vagyunk. Egy évben kétszer is voltunk Bukarestben. Előadásokat is néztünk, és előadásokat játszottunk le. És nagyon nagy sikerünk volt. Nem tudom, talán ezt a fiatalos lendületet, ezt a nem tudom, hogy mit szerettek bennünk. És gyönyörű kritikákat kaptunk. Így emlékszem vissza.
Elekes Emma 1989-es nyugdíjazásáig több mint 120 szerepet játszott el legendás előadásokban. Ma már azt vallja, tulajdonképpen semmilyen szerep nem maradt ki életéből. 89 után 15 év alatt mindössze 4 alakításban láthattuk. 1993-ban Spíró György Csirkefej című darabjában, a Vénasszony szerepében. Az előadást Kövesdi István rendezte. Majd ismét Kövesdi István rendezésében Bulgakov Kutyaszív című darabjában Dáriát alakította. 2003-ban Molière Tartüffjében Pernelné szerepében láthattuk. ugyancsak Kövesdi István rendezésében. 1993-ban egy temesvári vendégszereplésre is meghívták Elekes Emmát. Örkény István Macska játék című darabjában Orbán Nét alakította. Pályafutása során azonban alkatából kifolyólag többnyire fiatal vagy fiatalosságot, lendületet követelő szerepeket játszott. A természetes, korral járó alakítások valahogy kimaradtak, csak a nyugdíjazás utáni felkérések pótolták őket. Nem érzi úgy elekesen ma, hogy bizonyos el nem játszott szerepek miatt kimaradt valami az életéből, pályafutása nem teljes?
Soha különösebben semmilyen szerepre nem vágytam. Elment azért úgy mellettem szerep, hogy mondjuk a középkorú nő és az idős nő elment. De jó későre gondoltam arra, hogy azért még ha maradtam volna egy pár évig, talán a Kurázsi mamát csak el kellett volna Polli után játszam. Szóval, hogy az nekem való. De nem maradt bennem semmi ilyesmi. És hálátlanság is lenne. Az igazság az, hogy én annyi rakott szoknyás, sötétkék szoknyás és iskolai köpenybe játszott gyereket játszottam, hogy az nem igaz. Nem igaz. Múlt századit, 19. századit, 18. századi olyan fiatal lányokat játszottam, hogy egy adott pillanatban csak láttam, hogy bent a ruhatárban az a szoknya, az enyém, az is, azért mind sötétkék. Csak az egyik így van szabva, a másik úgy van szabva. És a kicsiségem miatt is, a vékonyságom miatt is. No, meg a hangom, ami most nem érződik, mert egy rekedt hangom van, el van használódva egyrészt, cigarettázom, na, ott tegye meg a fene.
Jóval a nyugdíjazás után játszott el ugye a Csirkefejben a Vénasszony. Ennek hogyan fogott neki, hiszen talán ön számára is egy picit így újdonság volt, vagy premier, meg hát nagyon sokan eljátszották ön előtt, de hogyan próbál újat nyújtani ilyenkor az ember?
Én azért úgy mindig magamból indulok ki, vagy amiket úgy magamba szedtem, vagy az olvasmányaim alapján. Én nagyon jól tudtam, hogy eljátszott a Töröcsik, hogy eljátszott a Gobbi Hilda, akinek szerintem nagyon van a darab, és tudtam, hogy Luisa is játsza. Valamivel hamarabb játszotta, az egy év lehetett csak. Én annyira vulgárisnak találtam az egész darabot, és nem hittem, pedig én egy szegény Leánka vagyok. Én nem hittem, hogy az emberek így beszélnek, mert az én időmben még, amikor én fiatal voltam, még nem beszéltek ilyen durván, és a szókincsük sokkal nagyobb volt, nem 10 szóból állt, hogy hé-hő, és nem mondom az egészet. És először rettenetesen, a szinte ilyen depressziós hangulatba kerültem, hogy én ezt, úristen, hogy játszam el. A fiam volt, aki nagyon rábeszélt, hogy ez a Kövesdi egy nagyon ügyes fiú. És hidd el, édesanyja, hogy nagyon jól tudsz vele dolgozni. És ezt el kell játszani. Na meg az a jelenet, amit láttam a Kölcsei előtt, hogy a kifestett hajú lány, gyönyörű maszkal, valami ocsmány dolgokat üvölt át a fiúnak. És jön ki a Kölcseiből, az iskolából. Ez 90 után volt. Hát akkor igazán el lehet játszani. Zsörültem neki, és azután még kétszer hívott meg a Kutyaszívre. Dását játszottam. Lényegében az egy olyan szerep, hogy egyfolytában bent vagyok, jövök, megyek, teszek, veszek, kevés szöveggel. Nagyon tetszett az a szerep. És akkor beállt 8 év, semmit nem játszottam, de meg kell mondjam, hogy mindig a fiamra koncentráltam már, hogy neki sikere van, hogy megjelent a könyve. Szóval nem túlságosan hiányzott a színház. Nem, igazán nem. Valahogy úgy beletörődtem, kész van, nincs, se van intézve, én is lejártam. És akkor volt a 25 éves, és akkor meghívtak a Tártőbe, hogy a Pernelét játszam el. Én játszottam az Elmirát is, az nekem beugrásom volt, de ugye az hétig próbáltam, mert terhes volt a Bartis Ildikó, és azelőtt én a Dorint játszottam. És ez volt a harmadik szerep, amit eljátszottam a Molière-be, a Pernelni, amit én nem tudtam elfelejteni a kolléganőmet, Nagy Izát, mert az Isten is neki teremtette azt a szerepet. Egy nagyon jó karakter színésznő, nagyon csinos, és ilyen vékony, szürke ruhával volt, és nem tudtam őt elfelejteni. Jó, de hát rám adtak egy nagyon elegáns ruhát, és egészen más követeltek tőlem. Aztán, hogy milyen voltam, nem is tudom. Olyan lázba voltam, hogy rettenetes. Azt hittem, hogy elájulok a színpadon. Na, nem ájultam, mert itt vagyok.
Másképpen látja ilyenkor az ember a darabot, amikor hát már a harmadik más, különböző szerepnél tart?
Egészen másképpen látom, mert az elsőt az Kovács Ferenc rendezte, a férjem, ahogy mindenhol játszik, semmi különösebb. Azon kívül, hogy egy hatalmas szobor volt beállítva, a király lába, amit állandóan kellett Dorinnak pucolni, hogy az tiszta legyen, mert imádjuk a királyt. Ezt nem nagyon csinálták már színházba. Ebben az előadásban ez volt az érdekes, mármint amit a férjem rendezett, Kovács Feri. Ez egy egészen más volt. Lementek a színpadra, visszajöttek a színpadról. Én egyszer sem mentem le, csak onnan dirigáltam. Ez a nő úgy volt beállítva, hogy mindenkit leszid a pazarlásért, és mindenkit leszid azzal, hogy agyon öltözteti magát, és hogy mennyi pénzt költ, és nem tudom mi. És ő volt a legelegánsabb. Nekem volt a legszebb ruhám, valami csodálatos. Györgyedi Marika csinálta. Hát én először mondtam is, hogy nem tudom, nekem valahogy másképpen van. Róla úgy néz ki, mint egy apáca. Ez a Pernelni, ugye, aki vallásos és minden, aztán csalódik tártőbe. És a végén még énekelni is kellett, mert Manfred Anna Mária szerzett egy zenét hozzá. Hát egész más volt. Egész más felfogásba játszottak. Nem tudom, hogy azért ilyen nagyon modern darabokból tudnék-e játszani, de lehet, hogy tudnék. Hogyha mondjuk egy nagyon nagy drámaíróról lenne szó, és mondjuk olvastam volna a könyvét, és nem fogadnám el az adaptációját, mert azt kívánnám vissza. Ez úgy van, mint mikor az ember megnéz egy nagy könyvből egy filmet, és teljesen csalódik benne. Nem ezt olvastam, én nem ezt láttam. De lehet, hogy tudtam volna modern dolgokat is játszani, nem tudom.
Érdekesen alakításait több ízben is értékelte a szakma. Két héttel ezelőtt a Magyar Játékszíni Társaság életműdíjjal tüntette ki Budapesten. 1995-ben a kisvárdai határon túli Magyar Színházak Fesztiválján szintén életműdíjat kapott. 1994-ben pedig az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület Pórlili díját nyerte el. A Csirkefejben való alakításért 1993-ban a legjobb női alakítás díját kapta. Pál Árpád 10 évvel ezelőtt a következőképpen értékelte Elekes Emma munkásságát. Fel kellett figyelnünk mindjárt a kezdetektől fogva, hogy hősnőjét nem csak széles skálán mozgó változatos érzelmi élet, nem is csak a szenvedélyek nagy ívű hullámzása jellemzi, hanem egy-egy váratlan villanás, egy-egy szokatlan cikázás, egy-egy csúfondáros vagy gunyoros, és ami ennél is több, gúnytól színezett hangsúly, amely az érzelmi áradatot ellenpontozza, és az alakítás csillogóvá, többrétűvé, sokszínűvé tesz.
Nagyon sok korabeli kritika azt írta önről, hogy nagyon nagy beleéléssel játszott a szerepei, talán túlságosan is. Lehet mindig évtizedeken keresztül így játszani?
Lehet, mert hogyha az emberben van egy túlérzékenység, és megvan az az igény, hogy a szerepet nem külsőségekkel oldom meg, hanem saját magamból indulok ki, és belegondolok annak a lelki világába, annak az életébe, annak a gesztustárába, akiről szól a darab. Természetesen úgyis a rendező fogja össze, mert nekem nagyon nagy szükségem van rendezőre. Én igénylem a rendezőt, és mindig igényeltem. Mindig át lehet élni. Soha velem az nem történt meg, hogy én elkezdjek erőködni, hogy sírjak, ha jött, jött, ha nem, nem, de jött. Mikor az ember bemegy a színpadra, minden megszűnik körülötte, a külvilág. Az, hogy ezt nem kapok, azt nem kapok, hogy a fiammal mi van, hogy teljesen megszűnik, és meg kell szűnjön. És szerintem az nem színész, vagy rossz színész, aki közben arra gondol, hogy úristen, nézze a férjem, megcsalt, vagy nem tudom mi, közben. Hát ilyen nincs. Vagy elábrándozok. Benne vagyok abban a szerepben, végigcsinálom, utána összehuppanok. Úgy, ahogy mondom, hogy ülök, és arra gondolok, na most mi lesz. De ezt befejeztem, tapsolt a közönség, hazament, és én megyek haza. És otthon millió probléma vár. Ezt csak így lehet csinálni.
Azt is mondotta, hogy nincsenek szerepálmai, tehát úgy érzi, hogy mindent eljárt. Szerencsésnek mondható éppen ezért?
Tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy mindent eljátszottam. Egy kicsit mondom úgy a 80-as évek elején, de 70-es évek elején kezdődött az, hogy egy-egy szerepet játszottam csak. És azért volt egy olyan éjségem, hogy milyen jó lenne játszani, de nálunk azért megvolt az, hogy repertoáron tartottuk a külföldi darabokat feltétlenül, ha már megengedték a hazai darabokat, amik gyengék voltak. Azokat már nem játszottuk kész, lement a bérlet, nem is tudom. Valószínű, hogy voltak keserű dolgok. Nem akarok én ilyesmire emlékezni, vagy nem is tudok. Lehet, hogy a fiamnak ez nagyon rosszul esett. Mert most, amikor a könyvet szerkesztette Péterrel együtt, és hát mivel egy városban vagyunk, minden pillanatban felhívott, hogy édesanyja, ezt pontosan így mondtad, kérdezte tőlem. Akkor ő figyelmeztetett erre, hogy édesanyja, azt figyeltem meg, hogy 70-es évek végétől, míg nyugdíjba mentél, de sokkal kevesebb szerepet játszottál, és vajon miért? Mondom, én nem tudom. Látod, hogy nekem nem tűnt fel. Nekem már akkor feltűnt, hogy édesanyáknak nem kell menni, és hogy édesanyja egyfolytában jön utánam, hol Kolozsvára, hol Keresztúra, hol Vásárhelyre. Hát azért költöztünk oda, de öregfát nem lehet átültetni. Rengeteg ismerősöm van, de nagyon hiányoznak a szatmáriak. A szatmári barátaim, akik még megvannak, meg az ismerős arcok, az ismerős utcák. Mégiscsak ott szültem a fiamat, és ott voltak az első nagy sikereim. Beleírtam Bányát is, de az szinte egybe megy.
Ha felütjük Boros Kinga Elekes Emmáról szóló kötetét, rögtön az elején a következőt olvassuk. Én a színházról már csak álmodom, néha túl sokat is, és akkor nappal nagyon nyugtalan vagyok. Álmomban hosszú lépcsőkön megyek fel is, sötét utcákon, és keresem a színházat. Ha megtalálom, akkor minden nagyon furcsa, nincs ruhám, nincs festékem, és a szöveget sem tudom. Vallja Elekes Emma. Később meg azt olvassuk, hogy kiábrándult a színházból, nem hiányzik sem a színház, sem az évtizedekig éltető taps. Lehet ilyen mértékben szakítani egy életformával, vagy milyennek a kiábrándultságnak az oka?
Ritkán járok, amúgykor megnéztem a Lili Onfit, Kien Laci szerződött oda hozzánk, egész fiatalon rögtön, és Széjes. Kiennel is, de Széjessel nagyon sokszor játszottam, a fiam volt mindig. És már ő is 52 éves, na mindegy. A fiam volt mindig, és én voltam a fiatal mama. És a végén aztán mindig megjavult. Én általában pozitív hősöket játszottam, szóval én egy jó ember voltam, ő egy rossz fiú. És jöttek nagy virágcsokorral mindennel, és így csinálják, mert Emike, itt van két lélium fia, egy ide eljönni, és el is mentünk. Hát más a zenéje teljesen, mint amit mi játszottunk, mert mi az eredeti zenét játszottuk. Amit még az eredeti bemutatom, mit tudom én, 1800 nem tudom mikor játszották. Jó hang kellett hozzá, és egészen másod, de én úgy élveztem, mint a közönség. Jó, aztán észreveszem a hibákat, hogy én nem egészen így gondoltam, és még egyszer láttam Ferikét, és az őrületesen nagy élmény volt. Úristen, egy kétszemélyes darab Nagy Istvánnal játsza, stúdió színház, nagy sikerű darab. Ragyogóan vannak megírva a replikák és az egész felépítés, és akkor láttam, hogy mit fejlődött Feri. És Verik akkor nekünk elmondta azt, hogy nekem a Szatmári Színház adta meg az alapot, hogy ott mindent nagyon komolyan vettek. És én ezt megtartottam, és én ezt így csinálom végig, hogy komolyan veszem a partneremet, mert nagyon nehéz két embernek játszani. Én játszottam Boyer Ferivel a Varsói Melódiát, és Csikivel játszottam ketten a Hintát, a Lipikókát, és én azt tudom, hogy két embernek 3,5 órát játszani. Az nagyon nehéz, és az nagyon nagyon ki kell dolgozni. És így voltam színházban, teljesen úgy, mint kívülálló. A színházban úgy kell beülni.
Mégis mi a kiábrándultságok a...
Én azt nem szeretem, mikor egy seggsét össze-vissza húznak, és már nem is úgy kezdődik, mint ahogy kezdődik, amit én olvastam, mert az már szegény a föld alól nem szólhat, hogy pofa be, és hagyjuk abba az egészet, és ne csináljuk ezt. Ennek nem vagyok híve. És nem vagyok híve annak, hogy egy színházban a látvány legyen a fontos, a belső látvány legyen a fontos. Valamit átadjon a közönségnek. Ez egy misszió. A magyar nyelv, a magyar színjátszás missziója nekünk különösen itt Erdélyben. És az, hogy elhadarom azt a szöveget, hogy kihúzok belőle, hogy a végén rá se lehet ismerni, hogy az mi volt. És agyon mozogni. Mi alatt a kollega az egyik beszél, agyon mozgom, világos, hogy a mozgást nézem, és nem a kollégát, aki mondja a gyönyörű szöveget mondaná. Na, nekem ez nem tetszik a színházban. De nem csak én vagyok egyedül így. Az egyszerű közönség is így van. Hogyha elmegy a színházba, és mit tudom én, egy szép klasszikus darabot megnézne, egy Shakespeare-t, vagy bárkit, akkor úgy szeretné azt visszahallani. Én tanárnőkkel beszéltem vásárhelyen. Megszólítottak, hogy ők látták még az Anna Frankot is. Hát az nagyon régen volt, 58-ban. És az egyik tanárnő elmondta, hogy neki bérlete van a színházba, mert imádja a színházat, és ő mindig elmegy és azon gondolkozik, mire tudná elvinni az ő gyerekeit. És mindig rájön, nem erre se. Hát a gyereknek egy egészen más képe fog kialakulni arról a darabról, arról a műről, mint ami kellene. És akkor én nem tudom ezeket elvinni, mert ebből csak rosszat tanulnak. Én így látom. Persze úgy lehetne érdemlegesen véleményt mondani, ha tényleg elmennék és mindent megnézzék, de mondjuk én erre azért képtelen lennék már. És akkor lehetne egy teljes képet kapni, hogy létezik még az a színház, amit én igénylek. Vagy már eltűnt. Már nincs.
És következzék most egy pár évvel későbbi vallomás, egy beszélgetés részlet 2009-ből. Akkor rendezte Szugyicki István azt a Márai Sándor napló részleteiből készült pódiumműsort, amelynek címe az volt, hogy És elmúlok én, ki megtörténtem. Előadta Elekes Emma és Ferenci Csongor Marosvásárhelyen végzett, akkor már Budapesten élő színész. Ezt a műsort háromszor adták elő, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. A pódium műsort Boér Ferenccel is előadta Elekes Emma, aki minden egyes alkalommal, hatalmas tisztelettel és mitagadás izgalommal lépett ki a színpadra.
Rettenetesen lámpalázas vagyok, de mikor az ember bemegy egy szerepbe, akkor bement, és utána a szerep. Az, amit kapott, az az alak, és nincs izgalom, megszűnik, ahogy belépett az ember. De egy ilyen műfajnál végig résen kell lenni, és végig izgatott az ember. Nem mindenki. Van, aki direkt erre született, hogy nagyszerűen, hát például Kinga nagyszerűen csinálta ezt. Estéken át szavart, mondta a verseket. Én, amikor egész fiatal voltam, még középiskolás és akadémista, akkor szívesen szavaltam egy-egy József Attila verset, mert akkor az volt az igazi, különben nekem a szívem csücske. Nagyon szívesen szavaltam. Volt bennem izgalom, de az évekkel az izgalom, a lámpaláz, az nő. De én nem ezen a színpadon, mert ez meg se volt, a másik színpadon. Én már 18 évesen felléptem. Játszottam gyerekszerepeket, és nagy színészekkel találkoztam, nagyon régiekkel, mind meghaltak, már senki sincs.
Mitől függ még az izgalom? Életkortól, tapasztalattól és színpadtól is, hogy hol áll az ember? Milyen deszkán?
Minden közönség egyformán érdekes és egyformán más. Különböző. Mikor mentünk ilyen nagyobb turnékra, kicsi helyen is izgultam, meg kell mondjam, míg megkezdődött az előadás. De amikor belépek, akkor én már az a nő vagyok, vagy az a kislány vagyok, vagy nem tudom. Szóval elmúlik az egész. Én nekem Kolozsváron nincs nagyobb izgalmam, kivéve most ezt az estét, megmondom miért. Azért, mert a 80-as évek közepetájától egyszerbe nem engedtek ide színházba játszani. Egyszer. És játszottam. Például a Papagáj és Zsaru. Most csak ez jut eszembe, de nagyon sok mindent. És egyszer nem engedtek ide a színházba játszani. Hogy foglalt a színház? Én lényegében lehet, hogy 25 éve nem játszottam, hát ugye a feneim már nem tudom. Nem tartom ezeket számon. És ez az én szülővárosom. És én itt nőttem fel. És amikor hallom, hogy Eme, és mikor hallom, hogy Eke, és mindig hallom a Jókai utca 2-t, mert ott laktam, ez nekem város, ez nekem a város.
Szerepet mondott az előbb, valóban ez milyen szerep, hiszen itt nem úgy kell játszani, mint egy színdarabban. Itt egyedül is van valahol, és a társával is van valahol.
Társammal is vagyok valahol, mert én úgy fogtam fel az egészet, hogy amennyit lehet, nézem őt. Hát meg kell mondjam, hogy ez szinte próba nélkül van. Egyszer nem olvastuk úgy össze, hogy mindent én is, mindent ő is. Az én szövegemben vannak teljesen különálló részek. Például az, hogy ringjon a hajó, evezős az a vers, vagy pedig a kis cselédke, aki kiment a ligetbe. Nekem van a több versem, és a napló inkább az övé. Én inkább a költőről beszélek, de az is márai szöveg, hogy ő ott a nagy magányába, hát írta, hogy édes Istenem, a költő nem ér semmit, és az anyanyelv, és hogy volt hazád, és minden.
Vannak buktatói egy ilyen pódiumműsornak?
Nem tudom, mert én még csak egy Kafka Margitot játszottam így. De mondjuk ott úgy fogtam fel, hogy én vagyok Kafka Margit. Öregen. Ő nem érte meg az öregséget. Én ilyesmit nem nagyon csináltam.
Nehéz?
Ez borzasztóan nehéz, és az az érdekes, hogy nem mindig összefüggő. Én úgy fogtam fel a mindenes cselédet, hozzá az egy külön szerep. Én minden szerepnek fogok fel azért. Na, ez az igazság. És az, aki a hazáról beszél, és a nyelvről, és ezekről a dolgokról, az is egy más. Rengeteg szín van azért ebben. Nagyon nehéz ember lehetett ez a Márai Sándor. Én ezen gondolkozom, hogy ez alól a szent. Mert azért rettenetesen szenvedett.
Milyen viszonyban volt ön Máraival ezelőtt, az előadás előtt?
Nekem még házasságunk elején, nagyon korán mentem férhez, nem mondom most az életkorom, az szinte gyerek voltam. A férjemnek, Kovács Ferencnek meg volt a Kassai Polgárok, és nekem roppant tetszett. De azt hiszem, hogy csak férfi szerepek vannak benne. És megvolt az Eszter Hagyatéka, és az nagyon tetszett. Hogy milyen viszonyban vagyok, egészen bele kellett ásni magamat, és a fiamtól, igaz, hogy ő ajánlotta fel rögtön, hogy édesanyja, odaadom neked a verses kötetét, mert én azt mondtam, hogy én átnézek minden verset, hogy úgy van-e leírva. És úgy volt leírva. Szóval, hogy nincs-e megvágva. Tudnék, én még mindig az a színésznő vagyok, régi gondolkozású, hogy nem bírom, ha valamit megvágnak és szétdarabolnak. És mondatokat tesznek vele. Én nem bírom. Én úgy szeretem egybe látni.
Egy ilyen est során lemérhető valahol a közönség reakciója, hisz pisszenés nélkül ülnek ilyenkor az emberek és figyelnek.
Azt éreztem, hogy csend van. Nem látok senkit, mert olyan erős fényt kapunk mi, hogy egy fényfüggöny van, de különben se látok, mert nagyon rosszul látok. Én szeretem a színpadról, ha nem hogy arcokat lássak, hanem a tömeget lássam. Az nekem jól esik. És az a közönség, aki bejön, az azért jön be, mert látni akar, és hallani akar. Lehet, hogy éppen engem, lehet, hogy a másikat. Tehát én hálás kell legyek neki. Hát a közönségért vagyunk egy életen keresztül.
Azt is mondta még mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, hogy nem akar többet játszani.
Nem, én nem akarok. Nem hiányzik.
Kedves hallgatóink, az imént elhangzott beszélgetés részlet már 2009-ben készült. Szintén Kolozsváron a Szugyicki István rendezte pódium műsor után Márai Sándor napló részleteiből, amelynek címe az volt, és elmúlok én, ki megtörténtem. Előadta Elekes Emma és Ferenci Csongor. Az előadást itt Marosvásárhelyen is láthattuk. Elekes Emma akkor azt mondta, már nem kíván játszani. A színház azonban mindvégig ott volt a szívében, hisz erre rendeltetett. Most már az örökös égi társulatnak tagja, együtt mindazokkal, akik előtte elmentek, és akik annyira hiányoztak neki.